Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illész László. Most először arról lesz szó, hogy az Economist tudósítása szerint Ukrajnában már csaknem 140 ezer négyzetkilométernyi területet aknásítottak el, és az aknamezők felszámolása hagyományos módon akár több mint 100 évig eltarthat. A több milliónyi akna pedig súlyos élelmiszerválságot is okozhat a világban. Kalapos Mihály Kaiser Ferenc biztonsági és védelempolitikai szakértőt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét kérdezte.
Mind a két fél telepített aknamezőket, tehát úgy az oroszok, mint az ukránok, az teljesen bevált gyakorlat háborúzó felek között, különösen abban a formátum háborúban, amit jelenleg Oroszország és Ukrajna vív, hogy lövészárok rendszerekből harcolnak egymással a csapatok, tehát mind a két fél mélységben tagolt, különféle mesterséges műszaki akadályokkal, harckocsi árkokkal, harckocsi akasztókkal, különféle vasbetonbunkerekkel tagolt védelmet épít ki, és ennek majdhogy nem természetes velejárója az, hogy a lövészárkok előtt különféle mélységben, különféle típusú aknákat telepítenek, tehát élőerő elleni úgynevezett anti-personal aknákat, harckocsi elleni aknákat, tehát sajnálatos tény, de egész biztos, hogy milliószám vannak aknák Ukrajnában, amit mind a két fél telepített a harcok során, sőt nem csak 22-ben, hanem gyakorlatilag a különféle aknáknak a telepítése az már 14-ben megindult, ugye a 14-es harcok kapcsán, különösen azt követően kezdett mind a két fél intenzív akna telepítésbe, hogy nagyjából a két Minszki egyezményt követően 15 végére beálltak a frontvonalak, tehát kialakult egy ilyen de facto tűzszüneti határ, és azt mind az ukrán, mind az orosz fél a saját védelmi vonalé elé telepített aknamezőket. Tehát ez sajnos már egy több mint 10 éves történet.
Hogyan lehet ezeket majd felszedni, illetve mekkora költség lehet ez?
Hát ezt nagyon nehéz megmondani. Ugye a legbiztosabb felszedés az az, hogy egy képzett tűzszerész szúróbottal körülbelül 5x5 centis négyzetháló alapján nagyon finoman oldalról szúr. Ugye ez minden kemény dolgban megakad, ez az aknakereső eszköz. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy bazi nagy szöget. Na most ez lehet ám kő is. A probléma egyébként ezzel az, hogy a modern aknák egy részét felszedés elleni védelemmel is ellátták, tehát óvatosan körbe kell ásni, meg kell nézni, hogy nem raktak-e alá másodlagos robbanó töltetet, ami elmozdítása robban. Vannak persze műszaki megoldások is, speciális elektromágneses hullámmal próbálják beindítani az aknák robbanó töltetét, tehát próbálják elsütni őket, aztán van ugye a különféle műszaki járművek, főleg harcérintkezés, tehát harcok során kilő egy robbanó kábelt, ami nagyjából egy 100-120 méter távolságig is elmehet, és ott kettő ilyet, és akkor az felrobban, abban a sávban, ami a két robbanó töltet csík között van, meg egy picit nyilván kifelé is, az eldetonálja, jó esélye elműködteti az összes aknát. Abszolút megbízható módszer nincs, de milliárd dollárok, sőt több 10 milliárd dollárra, 30 és 40 milliárd dollár közé becsülik. Nagyon fontos egyébként, hogy nem csak az aknákat kell felszedni, hát Ukrajna területének hatalmas részein vannak befulladt bombák, befulladt tüzérségi lőszerek. Mind a két fél a régi raktárkészleteket is ellövi. Az oroszoknak is, például az észak-kóraiak nem a legfrissebb gyártmányú lőszeréket adják oda, annyira nem ostobák, hanem a 15-20 éveseket, amiket már szét kéne lassan szedni, mert kvázi lejár a szavatosságuk. Na most ezeknél a típusú lőszereknél, amik már ennyire idősek, ott akár 8-10, sőt egyes számítások szerint 20-25%-a is befulladt láthat a kilőtüzérségi gránátoknak, és azok is halálcsapdaként tulajdonképpen majd, hogy nem aknaként vannak szanaszéjjel a küzdelem, a harc érintkezések térségében, de hát akkor még beszélhetünk arról, hogy az oroszok által ledobott légibombák sem mind robbantak fel, tehát itt nem csak a frontvonal környékén kell mentesíteni, hanem Ukrajna egész területén lehetnek befulladt légivetésű bombák.
Elérte az 1 milliót az ukrajnai háború halottainak és sebesültjeinek a száma, egyes nyugati titkos szolgálatok szerint. Közben a történelmi orosz Tver régióban masszív ukrán dróncsapás ért egy orosz fegyverraktárat. Szvetnik Endre összefoglalója.
Az Ukrajna elleni orosz invázió 1 millió áldozatáról szóló adatot az amerikai Wall Street Journal hozta le hírszerzési forrásokra hivatkozva. Az angol nyelvű sajtóban áldozatszóval jelölik a halottakat és a sebesülteket is, azaz nem arról van szó, hogy 1 millió ember halt volna meg Ukrajnában, függetlenül attól, hogy az alacsonyabb szám is emberi tragédiák tömkelegét takarja. A nyugati hírszerzési anyag az 1 millión belül 80 000 halott és 400 000 sebesült ukrán katonát említ. Mindez azonban Kijevből kiszivárgott becslés. Az orosz katonai áldozatok számát nehezebb megbecsülni, de 200 000 halott és 400 000 sebesült harcos tartanak valószínűnek, a többi pedig a polgári áldozat. A brit védelmi minisztérium valamivel magasabbra 610 000-re teszi az orosz veszteségeket. Egy ukrán becslés szerint az oroszok csak szeptember 16-án 1000 embert veszítettek. A Kijevből érkező számokat azonban még a nyugati szövetségesek is óvatosan kezelik, mert azok a propaganda harc részei lehetnek. Tény viszont, hogy katonák közben nagy számban halnak meg. Kedden látott napvilágot az a videó, amelyen bár független forrás nem erősítette meg, az látható, hogy az ukrán erők HIMARS tüzérségi rakétacsapást mérnek egy orosz ponton hídra Donyeck város közelében. A független orosz újságírók által üzemeltetett Astra Telegram csatorna videóján az éjszakai kamerás videófelvételen látni, hogy sok ember mozog egy fákkal övezett folyópart mentén. Majd több tucat robbanás következik, ami arra utal, hogy fürtös vagy más néven kazettás bombákat vetettek be. Pusztító eszköz használatát nemzetközi konvenció tiltja, de azt sem Oroszország, sem Ukrajna, sem az Egyesült Államok nem hagyta jóvá. Azt, hogy hol és mi történt, először a sajátos nevű Alex Parker Returns, másnéven az AP Wagner orosz háborúpárti Telegram csatorna állította, amely viszont az állítólagos helyszínt egy kiképző pályát mutatott be az ott heverő nagyszámú halott katonával. Hatalmas az áldozatok száma, lehet hibázni, de hazudni nem, sajnos, írja. Más csatornák 50-re becsülték az orosz áldozatok számát. Az ukrán határtól több mint 500 kilométerre fekvő történelmi Tver kormányzóságban, Toropec városnál közben szerdán egy orosz hadianyagraktárat ért masszív ukrán drón támadás. Jelentések szerint 200-240 tonnányi robbanóanyag detonációi rázták meg a körzetet. Az egyik drón átrepülését és becsapódását mutató videót a korábban említett Alex Parker orosz Telegram csatorna is bemutatta. A felvételt készítő katonák káromkodva kiabálják, hogy legalább élnek. A tveri körzetben történt robbanások által felszabaduló hőt a NASA műholdjai is érzékelték, és a támadás kisebb fajta földmozgást idézett elő. Az ukrán biztonsági szolgálat azt állította, hogy Iskander, Tocska U rakéták, siklóbombák és lőszer semmisült meg.
Regionális tűzszünet és a háború befagyasztása, ezt tartalmazza az ukrán elnök győzelmi terve, állítja egy német lap. A Bild szerint Volodymyr Zelenszkij erről Joe Bidennel és Kamala Harris-szel, sőt még Donald Trump-al is tárgyalna. Kijev viszont cáfolja ezeket az információkat, Szvetnik Endre összefoglalója.
Zelenszkij ukrán elnök számára csalódás lehetett a hétvége, az amerikai és a brit külügyminiszter kijevi látogatása, majd az amerikai elnök és a brit miniszterelnök washingtoni tárgyalása után arra számított, Ukrajna zöld utat kap, hogy nyugati fegyverekkel mélyen orosz területeken lévő célokra mérhessen csapást. Washingtonból ködös üzenet érkezett. Amerika nem akadályozza, hogy bevessék a brit Storm Shadow rakétákat, de saját Atacams rendszerének használatát az eddigi szabályokhoz köti. Ha ez nem lett volna elég, a Bild német bulvárlap merész állítással állt elő. Az eddig a nyugati támogatással elért győzelemről beszélő Zelenszkij bizonyos frontszakaszokon helyi tűzszüneteket kötne az oroszokkal. Ez gyakorlatilag a háború befagyasztását jelenteni. Közben azonban világos jelzést akar, hogy bevetheti a nyugati fegyvereket orosz területek ellen is. A Bild szerint Zelenszkij néhány héten belül Washingtonba utazik, hogy ott ismertesse tervét. Nem csak Joe Bidennel és a potenciálisan helyébe lépő Kamala Harris-szel, de a másik elnökjelölttel Donald Trump-al is. Utóbbiról azt mondta, hogy júliusi telefonhívásuk során nagyon támogató volt, és mindent megtenne Ukrajna megerősítéséért. Zelenszkij mindent egy lapra tesz fel, hogy fordulatot érjen el a harcmezőn. Ehhez 100%-ban Joe Biden döntésére van szüksége, mondta a Bildnek Carlo Massala, a müncheni Bundeswehr Akadémia katonai szakértője. A lap hozzáteszi, mindez azt mutatja, mennyire kétségbejtő helyzetben van Ukrajna. Egy másik szakértő szerint ugyan sok partner ígért fegyvert Kijevnek, de a szállítmányok egyáltalán nem érkeznek meg, vagy lassan. Például a 60 F-16-os harcigépből 6-ot szállítottak le, a németek 400 páncélozott járművéből viszont egyet sem. A lap ugyanakkor nem említi meg az információ forrását, miszerint Zelenszkij kész a regionális tűzszünetre. Amire Kijevben közölték is, hogy a hír álhír. Dmitro Litvin elnöki kommunikációs tanácsadó szerint a Bild hamis híreket terjeszt. Nem látta a győzelmi tervet, és azok közül, akik az elnök környezetében előkészítik azt, egy sem beszélt a Bilddel. Az Egyesült Államok lesz az első partner, amelynek bemutatják, mondta, egyben megerősítve, hogy Zelenszkij még szeptemberben Washingtonba utazik. A Kyiv Independent közben emlékeztetett rá, hogy az ukrán elnök augusztusban azt mondta, hogy a Kurszki behatolás is a győzelmi terv része. Más részei a lap szerint Ukrajna részvétele a globális biztonsági infrastruktúrában, nyomásgyakorlás Moszkvára diplomáciai úton, hogy hagyjon fel a háborúval, és egy gazdasági aspektus, amit Zelenszkij nem akart részletezni. Ami még ismert, Ukrajna az idei békecsúcs után egy újabb ilyen globális találkozót szervez, és oda már Oroszország képviselőjét is meg akarja hívni. Kijev eddig elutasított bármilyen ideiglenes tűzszünetet, azzal érvelve, hogy az Oroszországnak adna lehetőséget erői átcsoportosítására.
India krímje egyre nagyobb ütemben távozik külföldre, ahol jelentős sikereket érnek el, számos nyugati nagyvállalatban töltenek be kulcspozíciót, az Egyesült Államokban pedig az indiaiak a legmagasabb jövedelmű nemzetiségűek közé tartoznak, mutat rá legfrissebb elemzésében az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány Ázsia kutatója. Tasnádi Zsombor azt is kiemelte, egy indiai származású lehet az USA következő elnöke, az anyaország azonban ebből nem profitál majd sokat. Varga Mónika interjúja.
Ma 18 millió indiai él külföldön, ebből az USA-ban közel 6 millióan, Kanadában és Nagy-Britanniában 2-2 millióan, Ausztráliában 800 ezeren, ők nagyon jól élnek. Az öböl menti arab országokban több mint 8 millióan végeznek kemény fizikai munkát, ők nagyon rossz életkörülmények közt élnek zömében. Afrikában több millióan vannak, történelmi okokból, ugye a brit birodalom oda telepítette őket, ők a helyi viszonyokhoz képest anyagilag felülreprezentáltak. Magyarországon kb. 8-9 ezeren vannak. Ami fontos, hogy a nyugati magországokban messze a nemzeti átlag feletti jövedelemmel rendelkeznek, tehát nagyon sikeres etnikai kisebbségről van szó. Az USA-ban 124 ezer dollár a fejenkénti jövedelem, ez az átlag duplája. Miközben a szegénységi ráta mindössze 6%-os, ez viszont a fele az amerikai nemzeti átlagnak. Ez összefügg a szorgalmukkal, amit tanúsítanak a tanulásban. Az USA-ban 80%-uk diplomás, miközben még a kínaiaknak is csak az 50%-a, de még ők is jóval a nemzeti átlag fölött vannak, ami 30%. 43%-uk rendelkezik minimum mesterdiplomával, ez azt jelenti, hogy a fölött, tehát doktori is benne van. A nemzeti átlag mindössze 13%. Az USA-ban már ugyanannyi indiai hallgató tanul, mint kínai. A természettudományos szakokon már 40% az arányuk. A Standard & Poor's 500 vállalatának az élén 58-ban indiai van a vezető pozícióban, és a második és harmadik vonalban is rengeteg indiai származású dolgozik. Például a Microsoft, a Google, az IBM, a Mastercard, a Starbucks, a Novartis és a Micron élén is indiai származású a vezető. Az indiaiak hazautalásai a legmagasabbak a világon, 125 milliárd dollár, ez a Szlovákia GDP-nek felel meg.
Egy indiai származású lehet az Egyesült Államok következő elnöke, Kamala Harris édesanyja ugyanis indiai volt. Ha megválasztják, annak milyen hatása lesz az indiai-amerikai kapcsolatokra?
Kamala Harris nagyapja, a déli Tamil Nadu tartó államban született, édesanyja pedig Chennaiban. Ám Kamala Harris az ő politikai karrierépítése során a jamaikai, azaz fekete származását helyezte előtérbe az USA-ban. Ezzel mindenképpen nagyobb politikai tőkére tett szert, hiszen sokkal magasabb a fekete szavazók aránya az indiaiaknál. Ezzel viszont elpártolni látszik mellőle az indiaiak többsége. Módi és az indiaiak túlnyomó többségének a meggyőződése az, hogy Kamala, ugye Biden alelnökeként, túlságosan amerikaiként viselkedett, nem pedig indiai amerikaiként. Utóbbi alatt azt kell érteni, hogy nem befolyásolta eléggé az amerikai külpolitikát, hogy abból több előnye származzon Indiának, eközben pedig számos bírálatot fogalmazott meg az indiai demokráciáról és az emberi jogok helyzetéről Indiában. Ugye Módi volt hatalmon, tehát gyakorlatilag őt kritizálta. Éppen ezért Módi már többször kifejezte csalódottságát, és olyanokat nyilvánul meg, hogy számára irreleváns, hogy ki lesz az elnök novembertől, tehát hogy mindegy, hogy republikánus vagy demokrata jelölt nyer, ő majd megtalálja a módját, hogy tudja India érdekeit érvényesíteni, nem igazán számol azzal, hogy Kamala Harris majd pozícióba kerül, és akkor majd nagyon sok előnyt tud majd adni Amerikából Indiának. Ha Kamala Harris megnyeri a választásokat, akkor az óriási fricska lesz Módi számára, hiszen ő egy északi államból származó férfi, ugye Gujarati, Módi miniszterelnök, Kamala pedig egy déli államból származó nő. Amerikai elnöknek lenni pedig sokkal több hatalommal jár, mint indiai miniszterelnöknek.
Bemutatta konszolidációs csomagját a szlovák kormány, noha Robert Fico miniszterelnök korábban azt hangoztatta, hogy nem kerül majd sor áfa emelésre, ez most mégis megtörténik. Az eddigi 20%-ról 23%-ra emelkedik északi szomszédunknál az áruforgalmi adó. Az alapélelmiszerekre vonatkozó adót viszont 10%-ról 5%-re csökkentik, míg a többi élelmiszerre 19%-os áfakulcs vonatkozik majd. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter által összeállított 17 intézkedést tartalmazó konszolidációs csomag 2,7 milliárd euró értékű megszorításokkal számol, így lesz különadó és emelkedik a cégek nyereségadója is. A megszorítást egyrészt a kiadások csökkentésével, másrészt pedig a bevételek növelésével akarja elérni a kormány. A pénzügyminisztérium szerint a konszolidációnak köszönhetően a költségvetési hiány az idei mintegy 5,6%-ról 4,7%-ra csökken. A legérzékenyebb változást kétség kívül az általános forgalmi adó alapkulcsának 20%-ról 23%-ra való emelése jelenti. Néhány kivétel azonban akad. Az alapvető élelmiszerek adóterheit a jelenleg érvényben lévő 10%-ról 5%-ra csökkentik. A pénzügyminisztérium egyelőre nem hozta nyilvánosságra, hogy mely élelmiszereket sorolják majd az alapélelmiszerek csoportjába. Hasonlóan alacsony adókulcs vonatkozik majd a gyógyszerekre és a tankönyvekre. A többi élelmiszerre, valamint az energiaárak egy részére 19%-os áfakulcsot szab ki a kormány. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a legtöbb termék ára az áfa növekedése miatt legalább 3%-kal emelkedik. Bár a tankönyvek áfakulcsa 5%-ra csökken, minden más könyv esetében a jelenlegi 10%-ról 23%-ra emelkedik az áfa, vagyis akár 13%-os áremelkedés is várható a könyvpiacon. A pénzügyminiszter úgy érvelt, könyveket a jobb anyagi helyzetben lévők vásárolnak, akik megengedhetik, hogy többet fizessenek. Ladislav Kamenyicki szavai a lakosság és a könyvkereskedők részéről is ellenérzést váltott ki. Az áfa után a legtöbb bevételt a tranzakciós adó bevezetésétől várja a kormány. A tranzakciós adó alapkulcsa 35% lesz, készpénzfelvétel esetén 7%, ami alacsonyabb, mint Magyarországon, hangsúlyozta a pénzügyminiszter. Bár a tranzakciós adó a magánszemélyeket nem érinti, a jogosítvánnyal rendelkező polgárok egy része is többet fizet majd. Az éves autópályamatrica ára 50%-kal a jelenlegi 60 euróról 90 euróra emelkedik jövőre, de nő a tehergépjárművek útdíj költsége is. A pénzügyminiszter az előző kormányokra fogta a megszorítások szükségességét. Szerinte a 2020 és 2023 közti időszakban Igor Matovics, Eduard Heger, majd Ódor Lajos kormánya több milliárd eurót herdált el. Ladislav Kamenyicki azt ígérte, hogy a Fico kormány 2027-re 3% alá csökkenti az államháztartási hiányt. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Jó látlelet az Európai Unió versenyképességének csökkenéséről a magyar miniszterelnök által is emlegetett úgynevezett Draghi jelentés, mondta az Inforádiónak az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Pásztor Szabolcs szerint ugyanakkor a dokumentum hiába vázol fel megoldásokat is, azokat a tagállamok nem támogatják majd. Varga Mónika összefoglalója.
Egyre többször kerül szóba az utóbbi időben az európai versenyképességről, az uniós gazdaság helyzetéről szóló úgynevezett Draghi jelentés. Orbán Viktor miniszterelnök is emlegette szokásos pénteki rádióinterjújában. Azt mondta, hogy a múlt hét egyik legizgalmasabb nemzetközi fejleménye ennek megjelenése volt.
Ebből a Draghi miniszterelnök úr által készített jelentésből az derül ki, hogy nagy baj van. Óriási versenyképességvesztés, ezt magyarul után hanyatlásnak mondanánk, az, amit elszenvedünk ma Európába. És ha azt csináljuk továbbra is, amit eddig csináltunk, abból nagy baj lesz.
A volt olasz miniszterelnök egykori Európai Központi Bank elnök által írt jelentés legfontosabb megállapítása, hogy 2023-ra Kína utolérte az EU-t a világgazdaságból kihasított GDP százalékát tekintve. Mindkét szereplő 17%-ot képvisel, míg az USA őrzi az előnyét 26%-kal, emeli ki Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.
Nagyon lényeges még az is, hogy az Európai Unió az Amerikai Egyesült Államokkal való összevetésben nem tudott ledolgozni a korábbi fejlettségbeli hátrányából, hanem sajnos vagy sajnálatos módon még nagyobb különbségek alakultak ki.
A közgazdász szerint jó látleletet ad az EU gazdaság és súlyának és versenyképességének csökkenéséről Mario Draghi jelentése. A dokumentum azon megállapítását is pontosnak tartja, hogy ha nincs versenyképességi és innovációs fordulat, Európa végleg lemarad. A jelentés szerzője intézkedéseket is javasol, például energiapiaci reformokat, lazább fúziós szabályokat és az uniós jogalkotás módosítását. Pásztor Szabolcs ugyanakkor úgy véli, ezekből alig valósul majd meg valami.
Több száz milliárd eurós hitelfelvételt javasol Draghi annak előmozdítására, hogy növekedjék az innovációs potenciál, és beruházások történjenek olyan szektorokba, amelyek digitalizálódni tudnak, és a versenyképességet tudják javítani. A fukar országok közül Németország már azonnal jelezte, hogy semmilyen közös hitelfelvételt nem szeretne. A javaslatok nagy része nagy valószínűség szerint, mint egy egyébként az a korábbi jelentéseknél is megfigyelhető volt, el fog bukni a tagállamok ellenállásán.
A magyar Soros uniós elnökség is az unió versenyképességének javítását nevezte legfontosabb prioritásának. Kidolgozás alatt áll például egy új versenyképességi megállapodás, amit a tervek szerint októberben mutatnak be. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László, a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra!